Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről, a Trend FM-en.
Az egészségügy helyzetéről, a lehetséges fejlesztési irányokról, és persze az emögött álló gazdasági folyamatokról is beszélgetünk ma, illetve arról, hogy miért éri meg közgazdásznak, ezen belül is egészségügyi közgazdásznak lenni, ezt a szakmát választani. Mai vendégem Sinkó Eszter, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjának oktatója, kutatója, a közszolgálati kar dékán helyettese, egészségügyi közgazdász. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Hogyha az egészségügy állapota szóba kerül, akkor most már sok-sok évben, akár cikkről, akár konferenciáról, szakmai rendezvényről beszélgetünk, akkor a te neved, a te véleményed mindenképpen ott van az elsők között. De mikor és hogyan fogott meg téged ez a világ?
Jó kérdés, nem könnyű megválaszolni, bár tulajdonképpen egy nagyon sima utam volt ebbe az irányba. Amikor 79-ben végeztem a közgazdasági egyetemen, a mai Corvinuson, akkor kevés állás volt a piacon, és az akkor egészségügyi tárca vezetése azt gondolta, hogy közgazdászokat hív magához, és egy gyakornoki állást felajánlottak, egy egyéves gyakornoki állást azoknak, akik esetleg érdeklődnek közgazdászok közül az egészségügyi szakma iránt. Jelentkeztünk, fölvettek, engem egyébként ez meglepett, mert az akkori személyzetéssel interjúztam, és elmondtam neki, hogy talán jobb lenne az egészségügy, hogyha nem a Kútvölgyi úti kórházba járnának a párt és állami vezetők, és ennek ellenére fölvettek a státuszba, ez egy kellemes meglepetést okozott már akkor is. Egy évig körbe lehetett menni az egészségügy fontosabb területein, kórházakhoz mehettünk, ha akartunk, akkor részt vehettünk műtéteken. Volt egy olyan műtét, ahol én magam is vettem a fáradtságot, és bementem, ilyenkor egy kis dobogót adnak, hogy az ember lálásson a műtétre. Viszonylag hamar, egy negyed óra után, amikor az ember látta, hogy a bőrt és a többi réteget így emelik föl, akkor azért ki kellett mennem, tehát láttam, hogy nem baj, hogy nem mentem orvosnak, ez nem nekem lett volna való, de egyébként halatlan izgalmas volt, meg kutatóhelyeket meg lehetett tekinteni, és sőt volt, ahol kikérdezték az embert, hogy akkor elolvastad azt a könyvet, utána mi az álláspontot, tehát
tehát egy nagyon inspiratív közegbe kerültél bele.
Egyértelműen, tehát olyan volt, mintha egy plusz egyetemi évet kapott volna az ember, tehát kifejezetten élvezetes történet volt, és ráadásul elegánsak voltak, mert az egy év után megkérdezték, hogy hova akar menni az ember, és én az akkori orvos továbbképző intézetet választottam, egy ilyen kutatóhely volt, és ott kezdtem el a további tanulmányokat folytatni. Abban az időben szintén próbálkoztak azzal, amivel ma is kísérletezik a kormány, hogy egészségügyi intézményeket szervezetileg összevontak, szervezetileg, gazdaságilag, szakmailag összevontak, és létrehoztak egy ilyen hatalmas intézményt, ahol a közveti orvostól kezdve, aki ugye a mai házi orvos, tehát közveti orvos, járóbeteg szakrendelők és kórházak egy egységet alkottak. Ezzel kapcsolatosan egy kutatást végeztem épp a Tétényi úti kórházba. Elmentem, és azt néztem meg, hogy vajon a döntéshozatal útja hogyan változott, hogyan hosszabbodott, vagy éppen rövidült le, illetőleg az erőforrásokkal való gazdálkodás hogyan alakult, akár a human erőforrásokkal, akár pénzbeli forrásokkal. Volt egy előzetes hipotézisem, ami szerint majd a legerősebb szervezet az, amelyik meg fogja határozni ennek a nagy intézménynek a sorsát, és ez a hipotézis tulajdonképpen teljesen igazolódott a kutatás során. Én örültem neki, hogy viszonylag látványos kimutatások keletkeztek arról, hogy a pénz útja az hogyan vándorolt el az alsóbb szintekről, tehát közveti rendelőkből, szakrendelőkből, a kórházhoz, illetőleg humán erőforrás szempontjából is bizonyos változások és elvándorlások elindultak a magasabb szintre. Ez ugye azt mutatta, hogy egy erős szervezet mindig talál elég indokot, különösen forráshiányos időszakban, hogy hogyan vonzza a magához a többi területről, úgyhogy ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, és mind a mai napig ezt a tapasztalatot egyébként beépítem a képzésbe is, meg tanácsadás során is próbálom a szereplőket óvni attól, hogy hibás lépéseket tegyenek.
Tehát megfogott ez a világ gyakorlatilag már az első pillanatban. Egyébként te mindig is erre a pályára készültél, ha most így visszatekintesz, tehát egyrészt a közgazdásra, másrészt erre az egészségügyi vonalra, vagy inkább a véletlen sodort erre?
Inkább a véletlen, tehát én elméleti gazdaságpolitikai tagozaton vagy szakon végeztem, kifejezetten szerettem. Abban az időben reformidők voltak a közgázon, Berente Iván volt az akkori rektor, már önmagában az is egy forradalmi tettnek számított az én szemembe, aki nem szeretek korán kelni, hogy 8:30-re kellett járni. Tehát ez már ez a fél óra, ez valami hihetetlen szabadságérzést adott nekem, gondolom a többieknek is, és abban az időben lehetett nyílt szakmai vitákat folytatni, fontos politikusokat meg lehetett hívni oda az egyetemre, és lehetett vitatkozni velük az Acéltól kezdve, mindenki ott volt, és nagyon izgalmas, inspiráló viták voltak, vagy az akkori egyetemisták körében és az egyetemi labban nagyon komoly álláspontok oda-vissza ütközhettek. Úgyhogy izgalmas időszak volt, és örülök is, hogy a közgázra jártam.
És hogyha a karrieredet nézzük, elvégezted a közgázt, utána jött ez a bizonyos egy év, ami alatt így belecsaptál az egészségügybe, utána már nem volt megállás. Mi volt a cél, hogy jobbítsd az egészségügyet, hogy elemezd, hogy kutasd, tehát hogy megvolt ez a fajta kíváncsiság, hogy hogyan lehet jobbá tenni?
Egyértelműen, hát ugye még az egyetemen részben szociológiát is végeztem, illetve szociológiai témából írtam a dolgozatomat, és már akkor összeismerkedtem a Szociológiai Kutatóintézetnek a vezető embereivel, Berge Zsuzsával, Szalai Júliával és a többiekkel. Ezért aztán később is különböző kutatásokba belecsöppentem, és akkor például az egyik kutatás az nagyon megint csak meghatározó élmény volt a számomra. Azt vizsgáltuk Szalai Júlia vezette kutatásban, hogy a tanácsi rendszeren belül megint csak a pénzek hova vándorolnak, és melyik ágazat hogyan részesül az ottani forrásokból. Ugye ekkor született az a mondása Szalai Júliának, hogy az egészségügyi maradék elven működik. Tehát ami éppen jut, az az egészségügyé, de nem egy stratégikusan kiemelt jelentőségi ágazatnak tekintették már akkor sem.
És mennyire voltál tudatos karrierépítő?
Nem voltam. Érdekes módon mindig úgy jöttek a lehetőségek. Tehát amikor az orvosi továbbképzőt ott hagytam, akkor is felajánlottak nekem egy állást egy módszertani központban, az éppen szociális ágazat volt, és akkor elkezdtünk néhány kollégával vázik. Igyekeztünk egy picit más szintre emelni, például a szociális évkönyvet nekünk kellett megjelentetni, és azt megpróbáltuk digitalizálni és elektronikus úton előállítani, mert korábban csak így papír alapon készítették a statisztikai táblákat, és úgy került kiadásra, tehát ebbe is próbáltunk valamit vinni. Egyébként azt is szerettem, mert hogy legalább rálátom a szociális ellátórendszerre és a szociális intézetekre, mert körbe kellett menni évente a szociális intézményekkel, elképesztő állapotok voltak egyébként.
Szóba került az, hogy jobbá tenni az egészségügyet, és ugye most már sok-sok éve, évtizede kutatod, oktatod,
tanácsokat adok.
Tanácsokat adsz, igen, építő kritikával élsz, fogalmazzunk így, mennyire fogadják meg a tanácsodat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Van, amikor sikeres vagyok, de tanácsadás szintjén is, de az, hogy az alapellátásba biztosan el kell menni a praxis közösségek, vagy a csoportos együttműködések irányába. A tekintetben én voltam az, aki konzekvensen képviseltem ezt a szakmai irányt, és sikerült időnként fontos politikusokat, vagy akár tárcavezetőket is erről meggyőzni, akár gondolok a Szócska Miklósra, aki államtitkár volt, vagy aztán Onodi Szűcs Zoltánt is sikerült meggyőzni arról, hogy ez egy fontos irány, és végül is, miután senkinek nem volt jobb ötlete, akkor különböző modellkísérleteken keresztül sikerült meggyőzni a politikusokat is, hogy ez például egy fontos dolog. De volt, amikor romboltam, ha úgy tetszik, hiszen a több biztosító modellel kapcsolatosan. Például én igyekeztem azt a tábort gyarapítani, akik azt mondják, hogy nem szabad Magyarországon bevezetni a több biztosítós modellt, mert hogy a magyar egészség problémáira nem releváns válasz az, hogyha több egymással versengő biztosító lép be, akik profitorientált logikával viszik a finanszírozási funkciót.
Igen, tehát az egy akkori pillanatkép volt, és nyilván majd beszélünk a mostani pillanatképről is a későbbiekben, de még nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a szakmai pályafutásod bizonyos lépései után mikor jutottál el arra a pontra, hogy oktatni szeretnél?
Ezt Szócska Miklósnak köszönhetem. Én a 80-as évek végén az egészségügyi reformtitkárságon voltam. Ott kifejezetten az volt a feladat, hogy az egészségügyet hogyan reformálja meg az akkori pártállam. És ezzel kapcsolatosan Csehák Judit létrehozott egy külön reformtitkárságot, amit Jávor András vezetett, és én nem az első pillanattól kezdve voltam ott, hanem körülbelül egy negyed évvel, fél évvel később érkeztem a csapathoz, de nagyon inspiráló közeg volt, és akkor kezdtem el én magam is rendszer szinten gondolkodni, hogy a finanszírozási technikát hogyan lehet a tulajdonosi viszonyokkal keverni, hogy hányféle elem van és dimenzió van, ami befolyásol egy egészségrendszer működését, úgyhogy ott kezdtem el ezekkel foglalkozni, ezekkel a témákkal, és nagyon, nagyon jó közeg volt abban az időben a reformtitkárságon. Aztán később pedig megismerkedtem Szócska Miklóssal, aki éppen alapította a Semmelweis Egyetemen egy menedzserképző központot, és elhívott oda oktatónak, és akkor kezdődött tulajdonképpen.
És mi a, ha úgy nézzük, oktatói hitvallásod, vagy mit akarsz átadni, milyen szakembereket szeretnél képezni?
Tehát egyrészt azt gondolom, hogy Magyarországon sajnos egészségügyi rendszerekhez rendszer szinten nagyon kevesen értenek. 5-6, maximum 10 ember tudnék azonosítani, akik jók ebbe, akik látják a pályát egészben, mert ugye az egészségügyben mindig ezernyi olyan pont van, amire rálát az ember egyedileg, és azt mondja, hogy ezen változtatni kell. De az nagyon fontos, hogy az ember rendszer szinten kezelje ezt, és tudja, hogy ha az egyik ponton megváltoztatja a rendszert, akkor tudni kell, hogy a többi elemre hogyan fog hatni ez a változás. És ezért kell ezeket egységbe kezelni. Úgyhogy én a egészségügyi rendszerek elemzése című tárgyat oktatom a mesterképzésünkön, és ott a hallgatóknak is azt próbálom átadni, hogy ne egy-egy elemet PC-zenek és mondják azt, persze annak is van jelentőség, azt mondjuk, hogy finanszírozási technika, finanszírozási ösztönzők, azok így működnek, vagy amúgy, mert azokkal foglalkozni kell egy-egy elemmel külön is, de az egészet mindig egybe kell tekinteni, és megpróbálok egy olyan szemléletet átadni nekik, hogy akkor, amikor egy kórházban dolgoznak osztályvezetőként, akkor is lássák a saját környezetüket, hogy mibe kell működniük, és hogy milyen tanácsot érdemes nekik adni, akár az intézetigazgatónak, mint osztályvezető, vagy akár az ottani munkatársakat hogyan kell inspirálni arra, hogy jobbá tegyék az egészségét. Én hiszek abban, hogyha mindenki jól végzi a saját feladatát, akkor sokkal jobb egészségellátásunk lehetne. És nem adom föl, tehát én nem mondok le arról, hogy Magyarországon jó színvonalú közellátást lehessen üzemeltetni.
Ez jó hallani, és ugye eddig az elmúlt 10-12 perc beszélgetéséből bennem az a kép rajzolódott ki, hogy szókimondó vagy, hogy határozott vagy, hogy céltudatos vagy. Milyen skillek, mi kell ahhoz, hogy ezt a hivatást, ezt a munkát ténylegesen jól lehessen csinálni? Mert ez van, hogy előny, van, hogy hátrány, például, hogy az ember szókimondó.
Érdekes módon egész életemben elmondtam az álláspontomat, és ebből nem keletkezett hátrányom. Hozzáteszem ezt le, és kopogom itten, hogy rengetegféle időszakon mentünk már keresztül, és tulajdonképpen különösebb kellemetlenség nem ért, illetve csak minimális, amit túl lehetett élni. De tulajdonképpen annak is köszönhetem, hogy az egyetem az egy védőközeg. Tehát én nem függök attól, hogy a kormányzat közvetlenül hogyan finanszírozza, egyik időszakban se. Függtem attól, mert az egyetem mindig egy védőburkot tart az ember fölé, és ilyenkor kötelességemnek is érzem, hogy elmondjam azt a véleményt, amit esetleg rajtam kívül nagyon sokan képviselnek, csak olyan pozícióban vannak, hogy nem merik elmondani az álláspontjukat. Tehát egyszerűen egy lelki szükséglet is, hogy valaki elmondja azt, amit egyébként evidenciaként tekint például egy adott közösség, csak kevesen tudnak vállalkozni arra, hogy elmondják a helyzetnek a leírását.
Nyilván a te szakmádban nagyon fontos a kitekintés nemzetközi szempontból is, hogy honnan tudunk jó példákat esetleg beépíteni a saját rendszerünkbe, vagy a saját gondolkodásunkba. Te honnan, hogyan inspirálódsz, mire figyelsz?
Hát egyrészt maga a mesterképzésen és az a tantárgy, amit oktatok, azzal indul, és a hallgatók ezzel első pillanattól kezdve azzal foglalkoznak, hogy nemzetközi téren hogy működnek az egészségügyi rendszerek. És azon keresztül próbálom nekik bemutatni, hogy mi a kínálat, de ugyanakkor azt is meg kell tanulniuk, tehát a külföldi rendszerek milyen elemekből építkeznek, de azt is meg kell tanulniuk az órák alatt, vagy el kell jutniuk arra a fölismerésre, hogy gyakorlatilag minden országnak saját magának kell kikillódnia az egészségügyi rendszerét, hiszen más gyökerei vannak, más kulturális közegből érkeznek az egészségügyi rendszerek ott is, tehát társadalmi beágyazottságuk van az egészségügyi rendszereknek, ezért az adott közegnek, amiben beágyazódnak, óriási jelentősége van. Például, hogy mondok egy esetet, amit a hallgatóknak is mindig fölhívom figyelmét erre, ott az angol egészségügy, amelyik alapvetően állami rendszer, államilag inspirált környezetben működik, állami tulajdonosi funkciók vannak jelen, több helyen adó, központi adóbevételből működik, és ott nem alakult ki soha például a paraszolvencia intézmény. Nálunk meg kialakult a paraszolvencia intézménye ilyen körülmények között. A paraszolvenciáról egyébként nekem is meggyőződése, mint egy jó néhány kutatónak, hogy ez rendszer szintű következmény. Az én olvasatomban az állampolgároknak a bizalmatlansága jelenik meg ebben a mindenkori állammal, vagy mindenkori kormánnyal szemben. Nem bíznak abban, hogy az a jövedelem, amit átadunk járulék vagy adó formájába a kormánynak, azt a legjobban használják föl, vagy pedig valamilyen szempontból elégtelennek találjuk azt, ahogy megszervezik, és ezért az ember keresi a saját külön útjait, és ez a paraszolvencia oka alapvetően Angliában, ahol tudomásul vették, hogy egyébként sorbanállás van, és a 90-es évek elején elképesztő mértékű sorbanállások voltak Angliában, még akkor se hagyták ott az egészségügyet, és nem mentek át magánegészségügyben, csak nagyon szűk szegmensbe, és 30 év alatt, amit a figyelem az angol egészségügyet, azóta se nőtt meg a magánforrások aránya 10%-nál nagyon mértékűre. Tehát ott végül is elfogadják azt, hogy ilyen körülmények között kell dolgozni, de azon hozzáteszem, az angolok most egy nagyon komoly indikátorrendszert fejlesztettek, hogy nézik az ellátásnak a minőségét, intézményi szinten is, egyedi orvosi szinten is, tehát sok mindent próbálnak ők is tenni azért, hogy jobb legyen, és abból azért néhány elemet, hogyha már kérdezed, hogy lehet-e inspirációt szerezni, akkor például az, hogy a minőségbiztosítás, betegbiztonság kérdésköre nálunk nagyon el van hanyagolva, az például biztos, hogy érdemes olyan technikákat átvenni, ahol ami másutt működik.
Igen, tehát jó példákat lehet átvenni, teljes egészében rendszereket nem lehet, hiszen más a társadalmunk egészségi állapota is,
az is
összességében.
Így van, így van. És a lakosságnak az egészségértése, egészségfölfogása is teljesen más, mint egy angol egészségben, vagy akár a skandináv országokban. Az egészségtudatos magatartás a skandináv országok elképesztő mértékű. Nálunk meg látjuk például az oltásokkal kapcsolatosan is, hogy a társadalomnak az egyharmadát alig lehet rávenni.
Igen, tehát óriási dilemmák vannak, és talán információ hiány is.
Igen, tehát az, hogy már gyakorlatilag óvodába el kell kezdeni az, hogy akkor egészségtudatos magatartás, aztán később általános iskolába, hogy hogy épül föl a test, körülbelül milyen jelek azok, amelyek aggódásra adhatnának okot, meg megtanulni azt, hogy a dohányzásra nem biztos, hogy érdemes rászoktatni, sőt, ha a szülők dohányoznak, akkor érdemes a szülőket is rávenni arra, hogy ne dohányozzanak, az alkoholizmus milyen fajta. Tehát egy csomó dolog, akkor készhigiéné, és így tovább.
Igen, az egészségértés az egy nagyon beszédes szószetétel egyébként, és nagyon hasznos lenne ilyen téren a szemléletformálásban még tovább erősödni. Hogyan látod, hogyan állunk egészségértés szempontjából ma Magyarország? Tehát a magyar társadalom és az egészségértés mennyire fedi a két halmaz egymást?
Hát sajnos szerény mértékben. Nyilván a mai fiatalok azok sokkal egészségtudatosabbak. Sok mindent olvasnak interneten keresztül is, sőt, hogyha elmennek orvoshoz, akkor egészen elképesztő fölkészültséggel is képesek. Az idősebb korosztálya sajnos gyalázatos állapotban van ilyen szempontból. Egyszerűen, de lehet, hogy részben az életviszonyaik se teszik lehetővé, bár ez azért egy nem biztos, hogy helyén való kifogás, mert sétálni minden körülmények között lehet. A legszegényebb rétegeknél is biztosított az, hogy sétáljanak, és a fél órás, egy órás séta mindenkinek jót tesz. De meg kell őket tanítani. Ezért jók azok a programok, amelyek voltak például az egészségfejlesztési irodáknak az életre hívásával kapcsolatos, amit az Unió is támogatott, mert ott például megtanították azokat a rétegeket, akiknek szükségük van arra, hogy ugyanabból a pénzből hogyan lehet egészségesebb ételeket főzni, és ilyen jellegű bemutató konyhákat elkezdtek üzemeltetni, és láthatóan volt foganatja, vagy akkor a baba-mama klubokat elkezdtek üzemeltetni, ahova behívhatták az alacsonyabb jövedelemmel bíró csoportokat is, társadalmi csoportokat is, és tanácsokat adhattak, hogy babafürdő mire jó, mire nem jó.
Tehát teljesen egyéni szintre kell lemenni, egyéni szintre kell lenni a mikro közösségek
szintjére. De egyébként erre megvannak az intézmények ma már Magyarországon is, ezeket azért tovább kellene fejleszteni, mert ugye létrehozta őket uniós forrásból magyar állam is, de azok a források, amik például erre vannak, nagyon szerencsétlenek és kevesek, és most is kellene. Tehát a megelőzés nem csak abból áll, és valamiért Magyarországon csak az maradt meg, hogy elmenjünk egy mammográf szűrésre, mammográfiára, hanem abból is áll, hogy lehetőség szerint mozogjunk, hogy
tehát, hogy tegyünk az egészségünkért.
Igen, mindenképpen. Tehát a mozgás az hihetetlen. Az egészségbe eltöltött életévek számát tekintve Magyarországon egyébként nem vagyunk annyira lemaradva érdekes módon Európához képest, de az mindenképpen föltűnő, hogy 60-62 éves korig tulajdonképpen nagyon sok betegsége nincs még a magyar lakosságnak se, legalábbis amit az állampolgárok érzékelnek. Utána kezdődnek a bajok, tehát utána kellene sokkal szisztematikusabban odafigyelni az egészségünkre, mit teszünk, és hogy hogyan mozgunk, hogyan sportolunk. A napi aktivitásnak óriási jelentősége
tehát
van.
Főleg egy előregedő társadalomban, amit ugye fenn kell tartanunk, ebben nagyon fontos akkor a megelőzés, amiről beszélünk, és nyilván beszéljünk arról is, hogy mi most a helyzet, mi most az a bizonyos pillanatkép, de tartsunk előtte egy kis szünetet, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit. Vendégem Sinkó Eszter, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzserképző központjának oktatója, kutatója, a közszolgálati kar dékán helyettese, egészségügyi közgazdász, akivel sok mindenről beszélgetünk még az egészségügy alakulása kapcsán. A mikrofonnál Kutasi Judit, tartsanak velem a hírek után is.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő portréműsort Kutasi Judittal.